Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm mindazokat, akiket már ismerek, azokat pedig különösen is nagy szeretettel, akik még engem nem ismernek, és ismerhetem őket. A Püspök úr elmondta, hogy cinkotán vagyok, lelkész, 6. éve, ezért az Ószövetségben belopok majd egy kis cinkotát is. Igaz, hogy annyira azért nem idős cinkota, de most már lassan azzal büszkélkedhetünk, hogy egy 1000 éves templomunk van, azért ez az evangélikus egyháznál elég ritka, tekintetbe véve azt, hogy most akarjuk ünnepelni a reformáció 500. évfordulóját. Viszont hát ugye úgy lehet egy templom 1000 éves, hogy kezdetben ugye még talán első, vagy Szent Istvánnak a rendelete alapján a 10 falu egy templom projektben épült a templom, az eredeti, és akkor utána folyamatosan bővült, de hát ugye ez a témánk, úgyhogy ezért nem akarom a végső poénomat már az elején elárulni, ezért inkább kezdjük az elején. Ugye nyilván beletekintettem valamit a előadásoknak a témáiba, és ebből próbáltam leszűrni magamba, hogy hát nyilván ennek az egész konzultációnak a fő témája a növekedő gyülekezet, illetve a gyülekezetek növekedése, illetve csökkenése melletti probléma, és hogy ezekkel kapcsolatban mi a egyháznak a teendője, gyülekezeti munkatársak, presbiterek mit tehetnek ennek érdekében. Ezért a előadás címét is így határoztam meg, hogy illetve nem is én határoztam meg, hanem hát Püspök úrral megbeszélve, ez a cím kerekedett ki belőle, hogy a templom jelentősége növekvő gyülekezet életében. És hogyha ószövetségi példáról beszélünk, akkor nyilván a képről fel lehet ismerni, annak ellenére, hogy még senki nem járt ebben a templomban, hogy ez a salamoni templom, a jeruzsálemi templom, amelyet Salamon építetett fel, eznek minden felszerelésével egy külső ilyen látvány tervét látjuk. Ami tehát ezen az előadáson elhangzik, az az ószövetségi templomhoz kapcsolódik. Az első, amit szeretnék elmondani, az az, hogy honnan is alakult ki az embernek a kegyessége, vagy miből fakadt az az igény, hogy egyáltalán templomot építsen egy gyülekezet, vagy bármilyen közösség. Én úgy látom, és persze ezt meg lehet cáfolni, bízom benne, hogy lesznek, akik majd ezügyben majd még szólnak, hogy ők hogyan látják ezt a dolgot, hogy valószínűleg azért ahhoz, hogy az ember kapcsolatba lépjen az Istennel, nem feltétlenül kell a templomba elmennie, hanem bármi más módon is a személyes kapcsolatot át tudja élni, és ennek ugye különböző módozatai vannak. Ezzel nézzük meg, hogy hogyan is működött ez az első emberpár életében. Ugye egy ideális állapot volt akkor, mert az Isten az Éden kertbe helyezte el az embert, mondhatjuk talán így is, hogy ez az Isten által megteremtett természet temploma volt Ádámnak és Évának, ahol nagyon egészséges és egy természetes viszony alakult ki az Isten és az ember között. Ez úgy működött, hogy az embernek lehetősége volt arra, hogy megszólítsa az Isten, hogy beszéljen vele, hogy úgy beszéljen hozzá, mintha a saját társához szólna, és hogyha olvasgatjuk a teremtés történetben azt a részt, amelyik a második teremtés történet, ott szabályos beszélgetés zajlik le Ádámmal, és Isten elmondja azt, hogy mit tervez, és hogy erről mi a véleménye Ádámnak, illetve hogy hogyan teremti meg köré az állatokat, mindenféle teremtményt, és végül pedig Évát, aki ugye most már végre megelégedésére lesz Ádámnak, legalábbis abban a pillanatban úgy tűnik, tehát hogy testéből, testvéréből, vércsontjából csont, tehát olyan, aki valóban az ő társa lehet. És ami nagyon érdekes, és ezt szintén a teremtés történetben olvassuk, hogy az Isten jár kell az Édenkertben, és ezért volt az a nagy felfedezése, hogy miközben ott járkált az alkonyati szellő fúvásakor, ami most egy kicsit hiányzik, mert egy kicsit úgy érezzük, hogy ez a szellő jót tenne a mi lelkivilágunknak, ott viszont valami kellemes szellő volt éppen, és Isten ott járkált, és látta, illetve nem látta Ádámot, és Évát ugyanis elbújtak, és ugye ez a bűnüknek a következményeként alakult így ki. Megromlott ugye a kapcsolat Isten és az ember között, már ez a kommunikáció, ez a természetes kommunikáció nem működött, már csak azért sem, mert az Isten kikergette az embert az Édenkertjéből, és innentől kezdve már ez a szoros kapcsolat megszűnt, tehát mondhatjuk azt is, hogy az Isten először is, ugye már nem azzal a kedvességével és szeretetében fordult az emberekhez, ahhoz ezt megszokták, hanem keményen rákérdezett az ő bűnükre, vallatta őket, hogy mit tettél Ádám, és akkor mondta, hogy az asszonyadot, akkor mit tettél te asszony, mit tettél te kígyó, tehát folyamatosan a bűnökre kérdez rá az Isten, és mit tett az ember, ő meg csak vall folyamatosan. Tehát most már ez a kommunikáció összezsugorodik, vagy arra szorítkozik csupán, hogy az Isten egy nagyon kemény felső régióból elhangzó vágya hangzik el, az ember pedig alázatosan reszkető félelemmel mondja a választ, mint aki tudja, hogy ezért csak büntetés jár. Tehát egy nagyon-nagyon végletes helyzet alakul ki, egy ideális kapcsolat totálisan az ellentétébe fordul. És ez a bűnnek a következménye, vagyis az, hogy az Isten elfordul az embertől, eltaszítja magától, kizárja az édenkertből, még odaállítja a lángpallossal kezében hadonászó angyalt is, és utána pedig az ember pedig kint marad, de innentől kezdve egy egészen új szakasza kezdődik el az emberiség történelmének, mégpedig az, hogy az ember elkezdi keresni az Istent. Mert ugye tudjuk azt, hogy amikor Káin bűnt követel, akkor azonnal fölvetődik benne a kérdés, mi lesz vele, hogyha bármi megölheti. És az Isten keresi, hogy valami megoldást, segítséget adjon az ő nagy bajára. Vagyis elkezd imádkozni az Istenhez, az a kapcsolat hiányzik neki, ami ott az Éden kertjében természetes volt. És itt indul el egy új forma, egy teljesen spontán kialakuló liturgikus magatartás, ez az oltár építése és az oltáron az áldozat bemutatása. Nyilván látható a képről, hogy ez mit ábrázol. Ugye Noét, aki kijöhetett végre a hosszú 150 napos bezártságból, a bárkából, minden állatot és ember kiengedett, meglátta a szivárványt, az Isten elmondta, hogy ez minek a jele, és az ember pedig boldogan oltárt épített, és hálát adott az Istennek. De nem itt találkozunk először oltárépítéssel, hanem ugye Kain és Ábel esetében, ahol ugye látjuk azt, vagy tudjuk azt, hogy Kain irigykedve nézett testvére áldozatára, mint amit az Úr elfogadott, és a saját áldozatát pedig úgy értékelt, hogy ezt az Isten elutasította, és ebből fakadt az ő támadása és első gyilkossága Ábellel szemben. A másik pedig itt ugye a Noé, aki az oltárépítésével a hálaadását fejezi ki. És utána pedig a következő oltár, amivel találkozunk, az Ábrahám történetében van. Nyilván Ábrahám is rendszeresen áldoz, ez olyan, mint amikor mi esténként kinyitjuk az útmutatót, és elolvassuk az esti igét, és imádkozunk, és gondolunk arra, hogy az Isten ennyi minden jót tett velünk, és megköszönjük neki. Valami ilyesmit tett Ábrahám is napról napra, időről időre, de volt egy alkalom, amikor maga az Úr kérte azt, hogy áldozatot mutasson be, és milyen áldozatra készül arra, hogy a legjobbat, a legszebbet, a számára a legkedvesebbet adja oda az Istennek, vagyis azt az egyszülött fiát, aki hosszú-hosszú évtizedeken keresztül vár, és akit az Isten határozottan megígért, és megadta, hogy beteljesedjék ez az ígéret, és most Ábrahám ott teszi próbára, de ő az áldozatát nem tagadja meg az Istentől. És a következő áldozat, amire igencsak jó gondolni, az az, amikor Mózes emléket állít. Mire állít emléket? A következő dián lesz majd ez a kép, arra állít emléket, hogy amikor átkeltek a Vörös-tengeren szárazlábbal, a Vörös-tengernek a fenekéről 12 követ választottak, és ebből a 12 kőből épített oltár emlékezetül, hogy aki arra jár, az ne feledkezze meg arról, hogy itt az Isten szárazlábbal vezette át az ő népét a Vörös-tengeren. Vagyis mi is az oltárnak a mondani valója, itt kerülünk egy kicsikét közelebb ehhez, ugye itt van ez a kép, amit említettem, ott Mózes hálaadása, a kézmozdulatából látszik, mellette Áron, és ugye fordulnak visszafele, ahol látják a vörös tengert, ahogy összecsukódik, és a üldözőik a vízbe vesznek, és ezáltal ők megmenekülnek. Az oltár tehát mit mond nekik? Először is azt, hogy ez egy maradandó építmény, olyan valami, ami Istennek a maradandó kegyelméről és gondoskodásáról tesz bizonyságot, arról, hogy a nemzedékről nemzedékre megmaradjon ez a jó hír, hogy az Isten megszabadította őket. A másik pedig egy nagyon fontos dolog, ami az áldozatnak a füstje. Ugye ez megint Kain és Ábel áldozatával kapcsolatban kerül először elő, hogy Kain áldozatának a füstje ott gomolyog a föld felszíne fölött, de Ábel áldozatának a füstje felfele száll, és minthogyha ez jelenteni azt, hogy fölviszi a mi imádságainkat, a mi kéréseinket, a mi ajándékunkat az Istennek. Egyébként mi gyermekkorunkban ezt így tanultuk, és a gyerekeinknek is átadtuk, hogy amikor este lefeküdtünk, akkor megszólalt az esti harangszó, sok esetben, hogyha éppen úgy sikerült, és akkor azt mondta édesanyám, na, most imádkozzunk, most a harangszava fölviszi az imádságainkat az Istenhez. És a mi gyerekeink is mindig olyan boldogan tapasztalják, hogyha 9 órákor végre sikerül őket ágyba dugni, hogy megszólal a harang, akkor gyorsan imádkozzunk, és most már befejeződjön minden más hundottság. És a harmadik mondani valója az oltárnak, az az ajándékozás. Tehát az, hogy amikor mi áldozatot mutatunk be, vagy hát mi már nem, de mi is valamilyen módon kifejezzük a mi hálánkat az Istennek, mi is áldozunk valamit az Istennek, áldozunk az időnkből, az energiákból, a szeretetünkből, sok mindenből. És hát ugye a diakóniáról volt szó, hát ott aztán bőven van szó áldozatról. Tehát ez az ajándék az ember részéről az Isten felé irányul. Tehát úgy tűnik, mintha az oltár az ember találmánya lenne, mégpedig azért, hogy ezáltal fejezze ki az Isten felé az ő megfelelő üzenetét, és az Isten erre valamilyen módon válaszol, vagy pedig az Isten cselekedetére válaszol az ember az áldozattal, az oltáron való tevékenységével. De most nézzük tovább, hogy azért van egy másik irány is, hiszen a kommunikációnak mindig két iránya van, ez pedig az, hogy maga az Isten ajándékozza meg az ember, és ezt ő maga akarja tudatosítani az ő népe életében. Tehát, hogy ne azt gondolja, hogy az oltáron az ajándékozás az olyan fantasztikus dolog, és az Isten ettől hasra esik. Ugye nyilvánvaló, ezt mi is nagyon jól tudjuk, hogy csak abból tudunk mi áldozatot bemutatni, amit az Istentől kaptunk. Tehát minden, amit mi adunk, az csak az Istennek való hála, illetve az Istentől kapott adományoknak egy részeinek a visszaszolgáltatása. Itt viszont azt hangsúlyozza az Isten, hogy ő az, aki megajándékoz bennünket. És a szövetség ládája lényegében ennek ő ajándékozó szeretetének a jelképe a népe életében, ezért amikor elkezdenek vándorolni a pusztaságban és elérkeznek a Sinai hegyig, ott az Isten a törvényekben leírja azt is, hogy hogyan kell elkészíteni a szent sátort, és hozzá ugye azt a bizonyos szövetség ládáját, amit aztán mindig hurcolnak magukkal, és ezzel lényegében azt fejezik ki, hogy az Isten velük megy, jelen van az ő népük életében, vagyis magukkal viszik ezt az Istent. Nagyon érdekes, mert ugye nomád népről van szó, egy olyan népről, amelyik, hogyha elmegy az egyik helyről a másikra, akkor azt az ott épített oltárt, azt nem tudja magával vinni, az ott marad, legfeljebb, ha visszatér oda, akkor emlékezik valamire, de az Istennek nyilvánvalóan az ő népével való vándorlását ki kell azzal fejezni, hogy viszik magukkal azt a helyet, ahol az ő Istenük, az ő hitük szerint lakozik. És ennek vannak különböző jelei. Érdemes megnézni Mózes könyveiben, a második könyv, vagy harmadik könyvben van vagy nagyon részletesen leírva azt, hogy hogyan épüljön meg a Szent Sátor és egyebek, és tudjuk azt, hogy különböző dolgokat helyeztek el a szövetség ládájában. Nyilvánvalóan a 10 parancsolatnak a 2 kőtábláját, illetve tudjuk azt, hogy azt a botot, vagy a vessző, ami ugye Áronnak a törzsére utal, valaki tudja, hogy miért kellett ezt a vesszőt oda rakni. Ez az első 2 kőtábla. Igen? Tessék? Igen, mert ugye arról volt szó, hogy el kellett az dönteni, hogy melyik törzsnek a tagjai lesznek majd azok, akik a Szent Sátor körül tevékenykednek. Vagyis mondjuk így, hogy kik lesznek a liturgiáért, meg a templomért, illetve a felelősök, tehát ilyen egyházfikat és gondnokokat kellett összegyűjteni. És ugye erre volt való ez a jelölés, hogy az Áronnak a veszélye kivirágzott, ugye. És ezt a kivirágzott veszőt helyezték el még a két kőtábla mellé, és ez a vesző ez továbbra is ott virágzott a szövetség ládájában. És meg van itt egy arany edény, az pedig a manna, így van, a manna, ami arra utal, hogy az Isten igencsak megajándékozta őket, tehát nem csak a törvényével, az akaratával ajándékozta meg őt, nem csak a liturgiával, az Istennel való kapcsolattartókkal ajándékozta meg, hanem táplálja őket, az ő testüket is, nem csak a lelküket. Tehát az Isten az élet minden területén őket körül öleli, és szereti, és megadja nekik mindazt, amire szükségük van. Most akkor kicsit beszéljünk a Szent Sátorról, mert ez már ugyebár a templomnak az előképe. Ugye ez a Szent Sátor körülbelül így nézhetett ki, ugye ez csak egy ilyen fantázia kép, annak alapján, hogy a Bibliában ez le van írva, ugye Exodus 30-ban, vagyis a Mózes második könyvének 30. fejezetében, de hát ugye itt az egész leírás az ugye több fejezeten keresztül olvasható, 26. fejezettől folyamatosan. Ugye először is ez a sátor nagyon-nagyon szabályos formára készült, hogyha csak a szentek szentjét nézzük meg, az ugye itt van, hogy 15 láb magas, 15 láb széles és 15 láb hosszú, vagyis egy szabályos kocka. Ja, hát lehetne gömb is, mert az ugye az Istennek mi szimbóluma, tehát tökéletes forma, de hát azért gömböt építeni nem olyan egyszerű. Tehát ahhoz a legközelebb álló szabályos forma a kocka, tehát nyilván ez fejezi ki azt, hogy ott az isteni tökéletesség van jelen, ez a szentek szentje. Amit ugye egy kárpit zár el a szentélytől, és ugye ez az a kárpit, ami aztán később a templomnak a formájában, és ugyanúgy eltakarta a szentek szentjét, és benne ugye a szövetség ládáját, és ez a kárpit volt az, ami meghasadt nagypénteken. Mit akart ezt kifejezni? Ki tudja ezt elmondani? Miért hasadt kettő? Így van, szabad az út az Istenhez, hát most már nem csak a főpap közbejárásán keresztül lehet eljutni az Istenhez, hanem Isten maga nyitotta meg az utat Jézus halálával. Tökéletes, nagyon jó. Na, és akkor ugye ez itt a 45 láb, vagyis akkor 2x15 ez a szentélynek a része, tehát így van 30-15. Tehát akkor ez pedig 2x olyan hosszú, mint maga a szentek szentje, és nyilván ugyanúgy 15 széles, 15 magas, és 4 réteg takarót, vagy anyagot tettek rá, a negyedik az egy bőr takaró volt, meg volt az is határozva, hogy hány oszlop legyen, fa oszlop volt, de a fa oszlopokat aranyjal vonták be, ezekre arany karikákat helyeztek, és ezekbe fűztek bele ilyen keresztbe ilyen rudakat, amelyek tartották a szent sátrat. És látjuk azt, hogy különböző berendezési tárgyak voltak, ugye itt az illatáldozati oltár, ugye nyilván ez utalt arra az oltárra, amit Kaintól kezdve folyamatosan mindenki épített, hogy annak a kellemes illata eljusson az Istenhez. Ennek marad vágya ugye a katolikus templomban a tömjén, illetve a skandináv helyeken talán még evangélikus templomokban is használják.
Izlandon,
jó, köszönöm szépen. És akkor azon kívül van még itt a szent kenyereknek az asztala, ugye miről tudjuk azt, hogy Dávid volt oly bátor, hogy egy alkalommal katonáival együtt ezt elfogyasztotta. Viszont itt van még ugye a hétágú gyertyatartó, a menóra, ami pedig emlékezteti őket az Isten szabadító munkájára. Hát körülbelül ennyi, és aztán ugye azon kívül is ugye voltak itt különböző dolgok, azt majd aztán a templomnál válik szilárd és rögzített helyű berendezési tárgyakká, de itt, mivel ugye ez egy mobil intézmény, hát azért el lehet képzelni, hogy egy ilyen templomot, vagy hát ilyen szent sátrat összerakni, az nem olyan volt, mint ugye ezek a ilyen gyors sátrak, amiket az Osánban lehet venni, hogy megnyomom, aztán már áll is. Tehát ugye nyilván ennek a méltó berendezése is fontos volt, és azért nem volt semmi ezt odébb vinni, amikor vándoroltak tovább. Na, de ugye a templom az a sátorból vált egy épített építményé, egy kőből épített templommá. Ugye már Dávid, aki nagyon jó politikai látással és kormányzói bölcsességgel látta azt, hogy csak akkor tudja egy egységes birodalmat és egy szilárd birodalmat létrehozni, a szomszédos népekkel való viszálykodást lecsendesíteni és egy stabilitást elérni az országban, hogyha centralizálja a közigazgatást, a jogot, tehát az igazságszolgáltatást, a vallásos gyakorlatot, és akkor ezt egy helyre helyezi el, ez pedig lett ugye az akkori Jebusz városa, amit Jerusalemnak nevezett el, ugye a béke városának, erről majd az áhítatban lesz szó. Tehát Jeruzsálemet jelölte meg fővárosnak, és Jeruzsálemben kezdte el kialakítani ezt a kormányzati infrastruktúrát. De hát, hogy ki van, de az az érdekes, hogy azért nem a templommal kezdte ő felsége, hanem a saját palotájával. Ez valahogy jellemző. De a lényeg az, hogy egyébként Salamon is ugyanezt szedte, de erősen gondolkodott rajta, hogy azért a templomot is megépíti, de erre már nem volt se anyagi ereje, se ideje, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon komolyan elő kellett ezt készíteni, megfelelő anyagokat kellett beszerezni, cédrusfát, góferfát, különböző egyéb fákat, és hozzá megfelelő mennyiségű aranyat, drága köveket és egyéb anyagokat, ötvös munka rengeteg volt, és asztalos munka, ács munka, kőműves munka, ezeket összeállítani bizony nem volt kis feladat, és ezért ez már az ő utódjára, Salamonra hárult ez a feladat. És ugye itt látjuk a templomnak ezt a rajzát, ami valahogy így nézhetett ki akkoriban. Ugye ez csak maga a belső épület, ugye, mert tudjuk, hogy ennek voltak különböző udvarai, majd egy következő képen fogjuk ezt látni, amely ugye beengedte oda a különböző embereket, de erről is majd egy picikét később lesz szó. Most látjuk azt, hogy ennek a templomnak is nagyon szigorú arányai voltak, és ugyanolyan arányai voltak, mint a Szent Sátornak. Itt 20 méter, 20 méter, 20 méter, tehát látjuk ezt a szabályos kockát, ugye ezt a szentek szentjét, és ugye a 20-nak a kétszeres a 40, és az összes többi az adódik, és itt van az a két oszlop, amely tartja ugye a kapukat, illetve állnak ott a kapu előtt, ugye ezeket is elnevezték névvel. Tehát így nézett ki ez a salamoni templom, amely egész valóságában kifejezte az Istennek a hatalmasságát, ugye a rengeteg arany, azt a méltóságot, azt a tisztaságot, amivel ők az Istenre tekintettek. És hogyha belegondolunk abba, hogy a templomok miért épülnek mindig olyan magasztosnak, akkor nyilvánvaló, hogy ezt az isteni nagyságot akarják kifejezni. Nagyon érdekes viszont, de hát ugye ez már művészettörténeti előadás lenne, hogyha arról beszélnék, hogy a különböző korokban miért lett mégis más és más a templomok formája. Ugye nyilván a román korban azok a 11-12. Századi templomok, amelyek akkor kialakultak, ilyen zömök, vastagfalú templomok, ki akarták fejezni azt a stabilitást, amit az egyház élete maga az Isten jelenléte jelent. A gótika úgy már ugye fölfele törő, az ég felé forduló embert akarta kifejezni. Ugye tudjuk, hogy a barokk az pedig azt a cizellát, a gazdagságot, Istennek a gazdagságát fejezik, és aztán később a puritán mozgalmak pedig nyilván ez a reformációban csúcsosodott ki, ennek is a kálvini vagy Zwingli János ágába, ahol ugye mindent ki akartak takarítani a templomból, ami eltereli a figyelmet az igéről, és csak a négy fehér fal és esetleg még néhány aprócska szimbólum maradhatott a templomban. Tehát ez mutatja. Tehát azért most itt látjuk, hogy körülbelül hogyan nézhetett ki akkoriban a templom. Tehát ez maga a templom épülete, a szentély és belül a szentek szentje. Körül oszlopcsarnokok, és az oszlopcsarnokok itt kívül is találhatók, az úgynevezett pogányok. De ez a pogányok udvara, ugye ez a hatalmas nagy udvar, körbe oszlopcsarnokokkal, itt voltak az árusok sorban, végestelen végig, a pénzváltók és egyebek. Itt már csak a zsidók jöhettek be, ide később már csak a férfiak, és oda be csak a papok, és a legbelülre pedig már csak a főpap, mert ebbe évente egyszer most saját magamat előztem meg, mert itt írom le, hogy sok embert kellett ugye befogadni a templomnak, ezért volt ugye ilyen hatalmas épületre szükség, és már itt kezdünk a téma felé haladni, hogy ugye egy növekedő gyülekezetben milyen szerepe van a templomnak, milyen funkciókat kell betöltenie. Ugye kiket kellett befogadni, ugye ezeket a bizonyos idegeneket, azt is tudjuk ugye már, hogy ezek az árusok általában pogányok voltak, mert ők dolgozhattak lényegében az ünnepen is, és ők hozták ide azokat az állatokat, akiket, vagy amelyeket igazából áldozatnak szántak. Ugye nagyon messziről jöttek a zsidók zarándokolni a templomhoz, és hogyha hosszú útról terelgették az állataikat, előfordult, hogy az áldozatra kiszemelt állat megsérült, vagy bármi baja történt, megbetegedett, akkor azt már nem lehetett feláldozni. Sokkal praktikusabb volt, igaz, lényegesen drágább volt ott megvásárolni, de ott egy kimondottan kóser báránk lehetett vásárolni. Ez ugyanilyen dolog, amikor meglátom a cinkotai temetővel szemben a műkövest, és oda hív, hogy felszentelt sírkövek kaphatók. Mielőtt még kifaragta volna a sírkövet, már megszentelték a sírkövet, és utána faragta. Tehát hihetetlen. Hát nem tudom, de így van kiírva. Úgyhogy manapság már mindent, csak a puncsak kedvéért. Tehát ugye a lényeg, a pénzváltókra pedig tudjuk, hogy azért volt szükség, nem csak azért volt szükség, mert idegen népeknek a pénzét kellett átváltani, hanem mert a templomnak saját pénze volt. Ezt mindig keverem, hogy vagy a sekel, vagy a drachma volt, én nem is tudom, hogy melyik volt a templomi pénz. A sekel volt talán, és ugye, mert ugye most is ugye ezt a sekelt használják, ugye a sekel hadást, ugye az új sekelt, de az csak ott a templomban lehetett használni, és az összes többi pénzt át kellett váltani, és ott a templom területén csak azzal lehet adományt adni, illetve ott lehet bármit vásárolni ezen. Tehát ez volt és ugye nyilván Jézus azért haragudott ezekre a pénzváltókra, mert kihasználták azt a lehetőséget, hogy itt ugye kénytelen az ember elfogadni a kondíciókat, nem lehet itt más bankot keresni, ez van, és ennyiért tudja átváltani a pénzét. A következő ugye az a zsidók udvara, ahol már a férfiak nők is bemehettek, aztán volt az a terület a szentély, ahol csak a papok mehettek, és ugye egyre szűkül a kör, és a végén ugye az nagy engesztelési ünnepre a főpap évente egyszer vonulhatott be a kárpit mögé, ahol bemutatta az Istennek az engesztelő áldozatot. A másik, hogy ugye sok funkciót kellett ellátnia, ugye hát ebben ugye nyilván már benne van, amiket itt elmondtam, hogy teret kellett adnia az érkezők fogadásának, a tranzakciók lebonyolításának, illetve hát ugye nyilván a templomnak a hagyományos és igazán fontos területei voltak az imádság. Tehát ott bárhol bárki imádkozott, ugye az zarándokok, azok már nyilván a templom egész területén érezték azt a szentséget, és ott már ők megtehették ezt az imádságot. Tudjuk azt, hogy számtalan zarándok helyen ezt ma is meg lehet tenni. Van, aki nyilván csak azért megy el ezekre a zarándok helyekre, hogy ott helyben imádkozzon megfelelő helyszínen, megfelelő időben, megfelelő célok megvalósulásáért. Aztán nyilván ott van az istentiszteletnek a számtalan formája, amely hát ugye számunkra teljesen idegen és ugye elég furcsa, ahogy egy zsinagógai gyakorlat lezajlik. Hát aki már járt Izraelben ott a Siratófalnál, az látta, hogy ott különböző istentiszteletek zajlanak le. Tehát ott oda mennek zsidó emberek, rabbik és egyszerű zsidó emberek, és ott olvassák a könyveiket, és bókolnak, amikor Isten nevét kimondják, és közben ugye hát gyakorolják az ő kegyességüket. És ugye a harmadik dolog pedig ugye az áldozat bemutatása volt. Tehát ez volt a funkciója az akkori salamoni templomnak, illetve aztán később az a templom is, amit fölépítettek, a Herodesi templom, az ugye ennek a mására készült, az volt a második templom, és most erősen várják azt a lehetőséget, hogy fölépítsék a harmadik templomot. De egy nagy ugrással most gondoljuk végig azt, hogy számunkra a templom mit jelent, és hogy hogyan is működnek most a templomaink. Nem tudom, hogy végez a püspök úrnak az idejében hangzott-e el ez a mondat, vagy már későbbi időkben, vagy még talán előbb, hogy ugye ott a borsodi területeken, talán a Sátoraljai templomról mondta ki valaki sóhajtozó, hogy de jó lenne ezt a templomot átgurítani a szomszéd faluba, mert ott ébred a gyülekezet, szükség lenne templomra, de ott nincs gyülekezeti helyiségük, ugyanakkor ez a hatalmas nagy templom üresen áll, mert ott helyben az evangélikusok száma nagyon lecsökkent. És ugye ez egy nagyon nehéz helyzet, nem csak Magyarországon, ez egész Európára jellemző, és hát nyilván csak azért tudom így mondani, mert nagyobb kitekintésem nincs, de tudom azt, hogy amerikai templomokban is már elnéptelenedés mutatkozik sok helyen, és gondolkodnak a templomok sorsáról. Tehát fogynak a hagyományos gyülekezetek, ugyanakkor növekedő új gyülekezetek vannak. Most egy vasmegyei példát mondok csak, hogy itt már vasmegye szerét itt megéreztem itt a végezzel Labosa György személyében. Tehát ott például Kissomjó volt egy hatalmas nagy gyülekezeti központ. Hozzá tartozott 6 falu, de Kissomjó elnéptelenedett, nincs már se volt, és kocsmája még az biztos van, de orvosa már biztos nincs helyben. De a lényeg, akkor még volt kocsma 5 évvel ezelőtt, mikor én ott voltam, igaz, hogy én nem látogattam, de elmentem előtte. De a lényeg az, hogy most már ugye a 8-as út közelsége miatt a János házi kis aposta kis gyülekezet kezdett el megerősödni. Nem volt igazából gyülekezeti helységük sem, hanem építettek egy kis templomot, de aztán azzal nem jártak jól, és akkor a megszűnő ABC áruházat vették meg, vagy hát áruház kisboltot vették meg, és annak egy erős kapuja volt, ugye jó lelakatolva vaskapuja volt, azt talán már nem fogják feltörni, és aztán oda költöztek át, egy nagy luterrózsát festettek a tetejére, és innentől kezdve az lett az evangélikus templom, és egyre gyarapodott a gyülekezet, oda gyűltek a fiatalok, ott volt munkalehetőség, és nyilvánvalóan a gyülekezeti központ is áttolódott oda, és nagyon sajnálták, hogy ott van a szép nagy kissomjói templom, üresen áll, és nem tudják használni, ugyanakkor János házán szükség lenne rá. Tehát ez a probléma, ez nálunk is egyre nagyobb gond. A másik gond pedig az, hogy ugye reménységünk van arra, és nem csak reménységünk, hanem tapasztalataink is vannak arra, hogy új nemzedékek jelennek meg a gyülekezetekben. És ez nem azt jelenti, hogy ez egy természetes folyamat lenne, mert a korábbi időkben azt lehetett mondani, hát természetes az, hogy a nagymamát követte a lányát az ő lánya, aztán stb. Meg a fia unokája, mindenki, és szépen egymás után vezették egymást a templomba, mindenki tudta, hogy hol ültek az őseik, oda ültek le később is, és nemzedékről nemzedékre ott ültek a templomba. De ez most már nem így működik. Hanem kimaradnak nemzedékek, és egyszer csak bepottyannak újabb nemzedékek, és nem tudják, mit kezdjenek magukkal a templomban. Idegen számukra a környezet, a liturgia, a hangulat, itt egyedül érzik magukat, tehát más a érdeklődési területek, más a élettempójuk, és ezért nagyon nehéz egy helyszínen, egy időben úgy egy gyülekezetet egyben tartani, hogy az mindenki számára tartalmas legyen és építő. Ugye ezek a különböző igények, nyilván azért az egyház nem egészen arról szól, hogy kiszolgáljuk az igényeket, de azért mégiscsak azt szeretnénk, hogy mindenki az üzenetet úgy kapja, ahogyan az kell, tehát zsidónak zsidó, görög, meg görög, ahogyan Pál apostol mondja. És a másik pedig az, hogy valamilyen módon szeretnénk egy helyben tartani a gyülekezetet. És ez nagyon nehéz, mert azt látjuk, hogy külön kis közösségek alakulnak ki. Gyerekbibliakör, ifjúsági kör, kézimunkakör, házi csoportok, bibliaórások, és lehetne sorolni, asszonykör, vagy babamamakör, mindenféle egyéb kör van, és ezek a körök magukban igen jól el vannak. De ezeket a köröket nagyon nehéz összehozni. Kérdés az, hogy van egyáltalán erre szükség, vagy nagyon jól ezek el vannak egymással, és csak lényegében a lelkész, vagy mondjuk a presbitérium intézménye tartja ezeket egyben. Erről még gondolom lehet beszélgetni, ha eddig nem volt erről még szó. Viszont ugye vannak nagyon jó korszerű megoldások, ahol ugye nem műemlék a templom, mint például nálunk, ott meg lehet oldani, hogy a karzat alatti részt leválasztják egy üvegfallal, és ott lehet gyerekeknek külön játszósarkot kialakítani, ott még lehet gyereket pelenkázni, szoptatni, és mindent lehet, nem úgy, mint a McDonald's-ba, és aztán lehetne sorolni, hogy mi hogyan zajlik, de a lényeg az, hogy ezeket a megoldásokat most már különböző helyeken lehet. Például én a Oberwaldban, tehát felső lövön felső őrben láttam azt, hogy bementem egy gyönyörű szép barokk templomba, ahogyan kinyitottam a hatalmas nagy tölgyfakaput, utána mindjárt egy ilyen üveges, ilyen krómozott csöves lengyű ajtó volt, azon bementünk, és hogy ott ugye padlófűtéstől kezdve mindenig, és ott ugye ilyen plexi olvasópult, meg nagyon elegáns neon világítás. Tehát erre azt lehet mondani, hogy a műemléki felügyelőség itt a szívéhez kapott volna, hogy mit csináltak ezzel a templommal. Viszont ők szeretik ezt a templomokat, használják, nem fáznak benne, mindenki megtalálja a helyét, és korszerűnek tekintik. Tehát itt lehetne sok mindent tenni. Például most mi azon fáradozunk, hogy ugye a cinkotai templom mellett volt régen ugye a sekrestye, még a középkorban, de hát ugye nyilván ezt a sekrestjét lebontották annak idején, csak az alapja van meg, viszont ez egy sima plac, ahol esetleg a nyüzsgő mozgó gyerekek ott eljátszhatnak, de akkor a szüleik nem hallhatják a prédikációt. Most ilyen külső hangszórókat sikerül szerezni, amiket kívülre tudunk szerelni, és a bent hangzó prédikációt kín a szülők hallhatják, közben a gyerekek is szabadban vannak, szabadabb a mozgásuk, és meg tudják oldani ezt a problémát. Ne lehet még ezt sorolni, de most már haladok tovább, mert nem sok időm van. Tegyük fel azt a kérdést, akkor, hogyha annyiféle igény van, annyiféle módon próbáljuk a templomot használni, akkor kié is a templom? Salamon templom szentelési imádsága, az egy nagyon szép imádság, érdemes elolvasni. Ugye az egy királyok 8-ban olvasható, és utána pedig nagyon érdekes dolgokat olvasunk. Három fontos dolog van. Az első az, hogy tűz szállt alá az égből, és megemésztette az égő áldozatot és a véres áldozatot. Vagyis, amikor megépült a templom, és kinyitották a kapuit, vagy fölszentelték a templomot, átadták az Isten elfogadta az áldozatot, vagyis elfogadta magát a templomot a saját lakóhelyéül. Ami ez egy óriási dolog, hogy az Isten azt mondta, igen, itt szeretnék lakozni köztetek. A következő. Az Úr dicsősége betöltötte a templomot. Tehát nem az emberek dicsősége volt az, Salamon is nagyon jól tudta, hogy nem az ő gazdagságát dicséri csupán, meg az ország gazdagságát, hogy milyen fényes templomot épített, hanem mindezt azért építették, hogy az Urat dicsőítsék. Nem úgy, mint amikor bábeli tornyot építettek. Gondoljunk erre, hogy most volt pünköskora egyik felolvasandó ige. Következő, ez a kedvencem. Hogy annyira betöltötte az Isten dicsősége a templom, hogy a papok már be se fértek. Annyira tetszik. Tehát ez fejezi ki azt, hogy igazából ez nem a papoknak a helye. Nem ő nekik kell ott bűvészkedni. Itt az Úr szolgál. És itt minden papnak a helye, az csak alázatosan ott az Isten szolgálatában van. Tehát csak Istenre kell mutatni, nem az számít, hogy a papok mit művelnek. És akkor van még egy utolsó, hogy az Isten Izrael fiai imádták és magasztalták az Urat, mert ő jó és örökké tart szeretete. Ismerőse ez a mondat? Hanyadik? 136. Zsoltár. Ugye ennek minden második sorra van, mert örökké tart szeretete. Érdemes egyszer egy ilyen elcsendesedésben egy fa alatt elolvasgatni az egész Zsoltárt. Ez pontosan erről szól, hogy hogyan tudjuk így dicsérni az Istent, azért a sokféle munkájáért, amit nekünk tett. Tehát ez valósul meg ott a templomban, ahogyan a friss, még a festék szaga érződik, és kiderül, hogy ki is a templom. Nem Salamoné, nem Izraelé csupán, nem a papoké, hanem az Úré. És ez az, ami meghatározza nekünk a templomhoz való viszony, és az, hogy egy gyülekezet csökken, vagy növekszik, vagy stagnál, a lényeg az, hogy a temploma az Urat szolgálja, és úgy kell annak a templomnak kinézni, hogy azok az emberek, akik az Úrnak akarnak szolgálni, megtalálják benne a helyüket. Még egy érdekességet hadd mondjak el, befejezésül lényegében, ez pedig Jósiásnak a reformja. 2 Királyok 22-ben olvassuk ezt. Jósiás abban a korban volt király, amikor már Izrael, tehát hogy az északi ország az elpusztult, illetve legalábbis Asszír, majd később babiloni fogság alá került. Ez történt ugye 722-ben, és utána pedig 622-ben történt az, hogy Jósiás korában Hilkiá főpap elrendelte, hogy takarítsák már ki ezt a templomot. Időnként ugye előfordul az, hogy egy ilyen tavaszi nagytakarítást rendezünk a templomban. Vik kerülnek elő, régi parkfisok, ötször keresett énekeskönyvek, sálak, sapkák, kesztyűk, szemüvegek, és még lehetne sorolni más. Például előkerült nekünk, egy nagyon édes volt, amikor állandóan kerestem a keresztelő medencének a tetejéről egy ilyen sugarat. Ugyanis ugye a, nem tudom, a Veszprémben vannak, ugye? A veszprémi, hát ugye ott kereszteltek engem, ugye annak a keresztelő medencének a tetején ugye ott van keresztelő János, ahogy megkereszteli Jézust, és ugye ott a galamb ott van fölötte, de hát ugye ezt hogyan lehetett oda helyezni, úgyhogy van egy ilyen fénysugár, fából kifaragva, és annak a közepén van a galamb. És ugyanilyen keresztelő medence volt a alsóságon, csak hiányzott ez az a galamb a fénysugára. Hova került? Hova került? Azt mondják, hogy ők ezt sose látták, ugye 70-80 éves bácsikat kérdeztem, ő ilyen sose volt ott a keresztelő medencén. Hát mondom, de ott a csavarnak a helyát tudom, hogy biztos, hogy itt kellett lennie. Tehát a régi képeken látom, hogy ott van. Hát biztos azért szedték le, mert sose látták a papot tőle. És egyszer karácsonykor tiszítik a templom a karácsonyfát, jól a kagyibás, tisztelend úr, nézze meg, jó lesz-e így a karácsonyfát. Nézem, gyönyörű, szép a karácsony, nézem, csúcsdísz. Valahogy így jártak Jósiás korában is. Mit találtak? A törvénykönyvet megtalálták. Ez döbbenetes. Hát úgy évszázadokig úgy tartották az istentiszteletet, hogy a törvénykönyvet nem is keresték. És akkor, hát jól tudták fejből, ja. Tehát de nem olvasták. Tehát hogy ott akkor valami olyan istentisztelet zajlott, ami minden volt, csak nem istentisztelet. Olyan, mintha nem lenne Biblia egy evangélikus templom oltárán. Mert hát nyilván itt ez nem törvénykönyv, hanem itt a Tóráról van szó. És akkor mi történik? A király elszégyeli magát, és egy országos bűnbánatot tart, önvizsgálatot, és elkezdik olvasni ezt a törvénykönyvet, és rádöbben arra, hogy mennyi mindent nem úgy csinálnak, hogy én az Isten ezt elrendelte. És akkor elhatározza, hogy kitisztítanak mindent a templomból, ami nem odavaló, a bálványokat, meg mindenféle egyéb oltárokat, és oda nem való tárgyakat, és megújulnak. A Jahve hitükben újra megújulnak, és a templom újra az eredeti formájában, tisztaságában hirdeti az egyedül élő igaz Isten 587-ig, mert ugye akkor pusztul el a templom, illetve akkor hurcolják el Júdának a vezetőit is Babilóniába. De ez a visszafordulás az Úr hitéhez adott még nekik egy 50 évet, hogy még addig Isten szeretetében élhessenek. Na, már csak egy befejezés, ez egy ilyen postludium, ami már nem a Salamoni templom, ez már a Cinkotai templom. És azt szeretném mondani, hogy hogyan is épült, vagy növekedett ez a templom. Nyilván mindenki a saját templomáról el tudja mondani, hogy mi történt. Valamikor 1074-ben épült egy kis templomocska, egy kerek templomocska, aminek valószínűleg ez lehetett a bejárata. Aztán kinőtték ezt a kis templomot, és kicsit megmagasították, ilyen lőrésszerű ablakok lettek, és ekkora kis templom volt. De most már ez nem kör alakú templom volt, hanem egy kis apszisa volt, vagyis egy ilyen kis kör alakú szentélye, ami a templomnak a közepén látszik most, kör alakú szentélye, és ugye ez a nagyon nagy kövekből épített fal, ugye körülbelül az ablak egyharmadáig tartott. Ez volt a templom 1222-ig, vagyis a tatárjárásig. Tatárok, mint annak rendje módja szerint szokták, lerombolták tőlük a templomot, és akkor újraépítették a templomot, kicsit megmagasították, és egy tornyot építettek idáig, egy ilyen kis bástyaszerű tornyot, hogy figyeljék, ha jön az ellenség. Aztán később jöttek a törökök, és nekik köszönhetjük azt, hogy az akkor már reformátussá vált templom, evangélikus lett, ugyanis kiirtották az egész Cinkotát, és utána evangélikus telepeseket hívtak, ugye szlovák területekről. És akkor ez a gyülekezet, amikor megerősödött, 1770-es évekre, akkor annyira kinőtték a templomot, hogy kénytelenek voltak kibővíteni, és csak úgy tudták, hogy ilyen kereszthajót építettek hozzá, ugye jobbra-balra, ugye déli meg egy északi hajót, és egy hosszú elejét, új oltárt építettek, és barokk stílusban építették fel a templomot. És akkor kaptam az itteni formáját ezzel a kupolával, aztán később ezt lecserélte egy gótikus kupolára, aztán teljesen visszakapta a hagyma kupoláját. A cinkotai templom egész berendezése és a köveknek a mérete, nagysága, formája ezt a történetet elmondja, hogy hogyan növekedett a gyülekezet és hogyan nőtt vele együtt a templom. Így egyre több funkciót tud kiszolgálni, és emellett van most egy hatalmas gyülekezeti házunk, körülbelül 500 négyzetméter alapterületen, amelyen ott van egy hatalmas nagy terem, van egy kis terem, van egy emeleti szint, ahol az ifjúságot tudjuk ellátni, baba-mama kör van, kiszolgáló helyiségek, egyebek, és ez is hozzá tartozik most már, hogy egy öreg gyülekezet megfiatalodik, az idősek mellett a fiatalok is megtanulják a templomot megbecsülni, de az öregek is szívesen jönnek a gyülekezeti házban, ahol a modern lehetőségek vannak. És ennek a kettőnek az ötvözése az, ami talán manapság a gyülekezetet mégis egyben tarthatja, és nem válik szét két gyülekezettől, utca egyik oldalán az öregek, a másik oldalán pedig a fiatalok. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ha valakinek kérdése van, akkor szívesen válaszolok rá.